Két helyet, amit felolvasnék, a Zsoltár 139. Zsoltár egy szakasza, és a Korintusi levél. Uram, te megvizsgáltál, és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha fölkelek, messziről is érted gondolatomat. Vigyázz járásomra és fekvésemre, minden utamat jól ismered. Amikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram. Elől és hátul körülzártál engem, és fölöttem tartott kezedet. Csodálatos előttem a tudás, magasságos nem érhetem. Hova menjek lelked elől, arcod elől, hova fussak? Korintusi levélből, az első levél 13. részéből. Pál apostol. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig, majd amikor eljön a teljesség, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy ismerek majd, ahogy én is megismerhettem. Aztán, ha még ugrunk egy, hát ha nem is 600 évet mondjuk, hanem nagyjából talán annyi lehetett, hogy nagyságrendileg a Zsoltárok, Korintusi levél között, persze, ha a Zsoltár Dávidra vezetjük vissza, akkor még több. Ha még ugrunk tovább Ágoston, 300, majdnem 400 éven, Ágoston azt mondja, Szent Ágoston, hadd ismerjenek meg ismerőm, amint ismert vagyok én is. Ez egy nagyon ismert imádsága ugyanerről a témáról, hogy hadd ismerjenek meg ismerőm, amint ismert vagyok én is. És aztán ez egy olyan, egy gyöngysor, ami mindegyik gyöngy szemében arról beszél, hogy valahogy az Isten előtt ismertetünk meg igazán, és ebbe illik bele Kávinnak az önismeretről, Istenismeretről való tanítása. Ezzel szeretnék most foglalkozni főként, de bevezetőként még előtte felszeretném azt a kérdést tenni, hogy mit is várjunk el Calvin kegyességétől, a kegyességének a megismerésétől. Milyen elvárás, mi az, ami reális abban, hogy őt meg szeretnék ismerni, mit szeretnék ebből kapni? Ugye az a sajátos helyzetünk protestáns emberek számára, hogy sokszor abból indulunk ki, hogy aki keresztény ember, az úgy igazán valószínű szívem mélyén, vagy már máshogy nem titkosan, a lutheri kávini teológiának a követője. Tehát aki igazán keresztény, és úgy igazán jól érti az evangéliumot, az úgy valahogy szívem mélyén, valahogy, ha nem is tudja, de szívem mélyén egyetért alapjában Lutherrel, Kávinnal. Ez egy sajátos öröksége a reformációnak, ez az előfeltételezés. És van egy ilyen viszonyulás, hogy a különböző mozgalmakkal azért nem nehezen tudunk mit kezdeni, mert nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy az egyik igaz, akkor a másik nem. Az egyik jobb, mint a másik. Az egyik akkor érvényesül, ha a másikat kicsit annál kevesebbnek mutatja be. És a Szentírás szerinti viszonyulás a kegyességi mozgalmak területén az sokkal inkább az, hogy két jellemzőt lehetne mondani, hogy a különböző kegyességi mozgalmakra az igaz, hogy mindegyik rész szerint való az ismeret, tehát mindegyik egy kicsit ismeret, szeletet a valóságból. A saját fordítását, saját verzióját, ettől az még igaz, de rész szerint. És abban az értelemben rész szerinti, hogy az egyetemes nagynak, Krisztus testének, az egyház közössége egészének csak egy része. A másik pedig, hogy ezek a különböző mozgalmak egymás mellettiek, egymást kiegészítő mozgalmak, akkor válnak egyébként teljesen egész éppé, hogyha ezt az egymás kiegészítését elfogadják. Tehát rész szerint ti az ismeretük és egymást mellettiek. Nem pedig egy hierarchia van közöttük. Nem arról van szó, hogy az egyik az közelebb áll, a másik meg távolabb áll. Hát különösen akkor, ha a kegyelem valóságát komolyan veszünk, hogy a kegyelem határozza egyébként is meg ha Ágostont vagy Kálvint, Isten elhívása, kiválasztása, Isten vonzása, azt, hogy hogy fordulunk Isten felé bizonyos értelemben, akármilyen titokzatos módon is. Tehát ha így van, akkor értelmetlen azon gondolkodni, hogy versenyeztetni ezeket a mozgalmakat. Azért szerettem volna ezzel kezdeni, mert ennek fényében fontos felvetni ezt a kérdést, hogy a kálvini kegyességet hol helyezzük el. Ahogy minden kegyesség irányzatra igaz. És én erre azt mondanám, hogy a kálvini kegyesség és az evangéliumnak az egyik olvasata. Nagyon fontos olvasata, de csak az egyik. Sajátos szint ad az evangélium értelmezésének, és talán segít különbséget tenni a kétfajta önazonosság között. Van egy keresztény önazonosságunk, ami egy nagykör, és egy lelkiségi, vagy kegyességi, vagy történeti, felekezeti önazonosságunk, ami egy szűkebb kör. Tehát van egy nagy kör, a keresztény önazonosság, amit Jézustól kaptunk, ami abból fakad, hogy valamilyen módon Jézushoz viszonyulunk, és az az elhívásunk, hogy Jézust képviseljük ebben a világban. Ez a nagy kör. Ez az alapvető önazonosság. És ennél van egy kisebb, illetve sok kis kör van ennek része, ami pedig ami sajátos történelemből, helyünkből, terünkből fakadó önazonosság, ami attól függ, hogy milyen tanítókat olvastunk, milyen közösségbe jártunk, kikkel találkoztunk, milyen mozgalmak hatottak ránk, milyen irányzatok. És a kettő valahogy így kapcsolódik egymáshoz, ahogy a nagy és a kicsi, és a kálvini kegyesség is az egyfajta ilyen kegyességi irányzat, az egyik a sok közül, akármilyen meghatározó is számukra, mint ahogy hozzá kell tenni, mindegyik más és nagyon meghatározó azok számára, akik abban élnek. Akkor mi értelme van annak, hogy kiemelten foglalkozzunk egyébként bármilyen kegyesség irányzattal? Feltetnénk azt a kérdést. De azt mondanám, kettős. Az egyik az, hogy az elsődleges önazonosságunkat keressük. Tehát magyarul, akármilyen furcsa hangzik is ez, talán, így önmagában, Kálvin által eljussunk Kálvinon túlra, mármint Krisztushoz. De ez mindegyik, nagyon sok mozgalom képviselőjéről és csoportjáról el lehetne mondani. Ez az egyik hivatása, mivel hogy mi azon az ízen keresztül otthonosabban ismerjük Jézus szavát. Jézus nagyon sokunk azon keresztül, ezen a lelkiségi történelmi örökségen keresztül jutott el. És fontos, hogy az elsődleges önazonosságunkat ápoljuk ezen keresztül. De az is értelmes, ez a másik célja, hogy a másodlagos önazonosságunkat ápoljuk, hogy jobban rálássuk arra, hogy ami ma fontos számunkra, az miért lett az. Hogy otthonosabban legyünk a saját történelmünkben. Na, hát ezt bevezetőként akartam mondani, de azért éreztem fontosnak, mert az elmúlt időben elég sokféle beszélgetésekben részt vettem, és sokszor éreztem el, hogy ez egy dilemma a sokunk számára, hogy hogyan is helyezzük el a kálvini kegyességet. És azt mondanám, ez nem végső mérce, egyébként Kálvin lett volna az első, aki ezt mondta volna magáról, hanem az evangélium egyik olvasata, nagyon fontos olvasata. Na hát akkor fogjunk bele. Maga a kálvini kegyesség témában. Kinek ismerjük Kálvint? Milyen benyomásunk van róla? Milyen ember lehetett ő? Ugye Noyonban születik 1509-ben, életét első 25 évét ott éli, nagyjából két részre lehet egész egyszerűen egyszerűsítve osztani az életét, két szakaszra. Ez az első 25 év, meg a második 30. Az első 25 évet Franciaországban tölti, aztán elmenekül, és a többit Genfbe, Strasbourgba is utazva itt-ott, a legnagyobb részben Genfben. Tehát 1509-től 1534-ig, vagy 33 éves, aztán elmenekül, egy Franciaországban, és utána 34-től pedig Genfben és környéken. De kicsoda ő, mint ember? Az érdekes, amikor ezt a kérdést feltesszük, elég homályos ponthoz érkezünk. Mert hogy erre legalább kétféle válasz létezik. Az egyik a hivatalos, ami idézőjelben mondom, hogy hivatalos, mert talán a teológusok által ez a leginkább képviselt, és az életrajzírók által képviselt álláspont. Nevezetesen az, hogy Calvin az az ember, aki számára a kegyesség a legfontosabb. Mert hogy ugye nagyon keveset beszél magáról, egyes szám első szemében, de egy olyan ember, aki Isten dicsőségéről és a megszentelődésről úgy ér, hogy ő, az nem létezik, még ha nem is beszél erről, hogy hogyan vágyik rá, nem is nem létezik, hogy ne vágyjon ezekre mindennél jobban. Tehát valószínű, hogy jogosan olvasunk a sorok között, amikor egész egyértelműen azt feltételezzük, hogy ő neki legmélyebb, a kegyes, legmélyebb motivációja, az ő legjobban meghatározó vonás, az a kegyesség volt. A személyes Isten iránti vágy. Ez gyakran használta, vagy legalábbis a fordításokban így jött át erre ez a fogalom, hogy kegyesség. A másik Calvin portréról egy fegyelmezett ember néz ránk. Fekete ruhába kimért, rendszerezett és fogalmilag körülhatárolt. Körülbelül olyan, mintha egy kimegyünk balra és a lépcsőben szembe nézünk, az az arc, akit ránk néz. Ennek értelmében egy olyan ember, aki számára a gondolkodás következetessége áll a központi helye, mármint Isten munkájára nézve a gondolkodás következetessége, pontossága. És hát nagyon sokan, akik őt olvassák először, vagy másodszor, vagy sokadszor, teológus hallgatók, vagy kutatók, azok erre a portréra voksolnak. Hát milyennek ismerjük mi Calvint? Persze könnyű azt mondani, hogy elméleti szinte mind a kettő igaz. És ez 100%-ban igaz, mert valóban Calvin számára nagyon fontos a kegyesség, és valóban az elméleti pontosság is. De a kérdés azért számít számunkra, abban számít, mert hogy mi az ideálunk. Ha Calvint példának tekintjük abban, hogy hogyan kell a teológiához hozzáállni, akkor kihez szeretnék hasonlóvá menni. Tehát ki, mi is igazából a fő mérce? Az, hogy pontosan fogalmaz, vagy az, hogy Isten fele irányulva élj? Vagy mind a kettő egyszerre? Lehet a kettőt egyszerre csinálni? Hát egy kicsit erre a kérdésre szeretném ma válaszolni. Calvin az institúciót így kezdi. Egész bölcsességünk már tudni élik, amelyet igaz, valóságos bölcsességnek kell tartanunk, két részből áll. Isten és önmagunk ismeretéből. Egyébként már egymással sokkapos frízőjöket össze nem könnyű eldönteni, hogy melyik előzi meg és szüli magából a másikat. Calvin ezzel maga hív meg minket arra, hogy amit azt mondaná, hogyha valakinek meg akarjuk ismerni a teológiát, akkor nyugodtan nézzük meg, hogy ki ő maga. Úgyhogy próbálják ezt Calvinra alkalmazni. Mert hogyha az Isten ismeret és az önismeret egymással annyira összefüggenek, és igaz az, hogy az ember belső élete befolyásolja az Istenről való képet, és az Isten képe pedig visszahat a saját önismeretére, akkor tegyük fel ezt a kérdést, hogy Calvinban mindez hogy érvényesül? Ez a kölcsönhatás az önismeret és Isten ismeret között miként érvényesül Calvinban? Az a megközelítés, amit most képviselni fogok, az nagy rész abban a könyvben származik, amit itt fel is mutatok, Julie Candice szerzője. Angol nyelven Calvin létrája, magyarra fordítva. Azért őt választottam, mivel azért, mert ismerem őt, és tisztelem őt, de az is fontos szempont volt azért, hogy 2007-ben ő kapta, ez a könyv kapta az amerikai, talán legmagasabb használatos teológiai díjat, aminek az a neve az úgynevezett Templeton díj, a teológiai ígéretesség Templeton díja. Calvin lelkiségéről szól. Diáktársam volt, meg az utas szoros kapcsolatban vagyunk ezzel a családdal. Minden esetre nagy részben az ő erre a doktori dolgozatra, melyet meg egy cikkre, amit szintén őtől a származék fog építeni. megközelítésem a következő lenne, szeretném, hogyha Kálvin megtéréséről szóló három narratívát vennénk elő. Mind a hármat Kálvin saját írásából. Tehát Kálvin itt maga beszél arról, hogy ő benne milyen változás is történt a megtéréskor, meg annak kapcsán, hogy az életében. És ezekből összeáll valami kép. Az első beszámoló. 1534. Most én Kálvin életét nem akarom taglalni, azon közé tartozik ez a téma, amiről nagyon sok, nagyon jó irodalom van, utána lehet nézni, akinek ez szükséges, de most csak erre a három megtérés beszámolóra gondolom. Az első 1534, ez a Pszichopannichia című írása. Ez egy olyan írás, amiben Kálvin egy értekezést ír arról, hogy vajon az ember testi halála és feltámadása között mi van, ez a bizonyos köztes állapot, vagy a lélek alszik, vagy nem alszik, ezt tárgyalja, vajon mit tanít erről a Szentírás, mit tudhatunk erről. És ez az írás egyáltalán nem személyes jellegű, semmit nem beszél magáról. Úgyhogy szoros értelemben azt is lehetne mondani, hogy ez nem tekinthető autobiográfiai, tehát bármilyen személyes, magas értékű műnek. Viszont azért mégis érdemes ide tenni, mert nagyon érzelmileg telt kifejezéseket használ, amik érdekes módon nagyon hasonlítanak az ő hátterére. Ugye ez alatt mit értek, ezt mindjárt elmondom. De amikor arról beszélünk, hogy tulajdonképpen a pokol az valami olyan összetörtség, kétségbeesés, rettegés, amik az ő kifejezéssel írható le ilyen érzelmi állapottal, akkor ezek nagyon hasonlítanak az ő saját élettapasztalatának egy részéhez. Életrajzi írói itt komoly személyes érintettséget sejtenek. Azért talán jobban értsük, egy kicsit vissza kell lépni. Kálvin 25 éves, amikor ezt írja. Lépjük vissza a gyerekkorára és a ifjúságára. Kálvin életérzését kicsi gyerekkorától a feneketlen űr képpel írja le. Vannak olyan életérzések, annak a címe is ez, a feneketlen űr és a labirintus. Ez a mind a kettő Kálvin által gyakran használt, nem gyakran, de nagyon kifejező módon használt ki. Gyerekkorából az állandóságnak és a szeretetnek azon jelei, ami normál esetben, vagy melyek normál esetben a gyerek számára biztonságot adnak, hiányoznak. Kálvin 6 éves, amikor meghal az édesanyja, aki egy nagyon mélyen istenfélő asszony volt, akihez Kálvin nagyon mélyen kötődött. Kálvin identitásában ez egy mélységes sérülés. Kicsi korától hozzászokik ahhoz, hogy a fájdalom az élet normális velejárója. Hozzáteszem, ez a része volt rendkívül a dolog, mert saját életén túl ez egy olyan korszak, amit háborúk, járványok, menekülések, üldözések tizedeltek meg, fizikai értelemben is. Nagyon sok, nagyon nagy bizonytalansági tényező vette körül az emberek hétköznapi életét. De ezen belül itt valami többről is szó van. Kálvin egy nagyon nagy bizonytalanságban nő fel. Ami apját illeti, édesapját, hát Kálvin apját inkább a látszatok világa érdekli, mint sem a saját fia. Azt figyeli, hogy mit hozhat ki ebből a gyerekből. 14 évesen elküldi Párizsba, hogy papnak tanuljon. Megvan arra győződve, hogy ez egy jó döntés. Aztán Kálvin már majdnem befejezi, ott lehúz 2 évet, mikor az apja rájön, hogy a jogi pálya mégiscsak jövedelmezőbb. Sokkal nagyobb megélhetéssel kecsegtet, úgyhogy egyik napra a másikra kiszakítja Párizsból a fiát az ottani köréből, anélkül, hogy ő elmenne ezt különösen intézni, de kiszakítja és elküldi Orleansban. Ott tanulja inkább jogot, legyen jogász. Érdekes részlet, hogy rá egy év, aztán Kálvin apját kitagadják az egyházból. Részletekről keveset tudunk. Talán ez is jelezheti azt az instabilitást, amiben ő maga és rajta keresztül a fia élt. Minden esetre Kálvin nem kötődik az atyához. Amikor apja meghal, akkor érdekes módon egy levélben szerzünk róla úgy tudomást, hogy egy pici kis utalás van rá. Ezen kívül semmi utalás, részletes leírás nincs arról, hogy úgy gyászolta volna az apját. Ebből persze nem következik az, hogy nem gyászolta, hozzá kell tenni, csak feltűnő ez a csend, mert ugyanabban a levélben viszont nagyon lelkesen érdekli Kálvin egy művéről, amit éppen akkor írt. Kálvin egész kiskorától megérte a magára hagyatottságot. Fiatal korától átjárjait a félelem. Mindeközben Kálvin felfedezi, hogy okos. Ha eszét használja, másoknak ér valamit. Egész korától kitűnik az eszével, egész korai ifjúsági korát, tehát egyetemi tanulmányait kitűnik az éles eszével, és hát talán nem tévedünk, hogyha azt mondjuk, hogy az a következő feltételezés az igaz, hogy mint nagyon sok más ember, aki valamilyen nagyon sérültem vagy alacsony önértékeléssel nőtt fel, az nagy örömmel veszi észre, hogy az esze kompenzálja őt. Csak nagyon zárójelben jegyzem meg, volt egy-két nagyon kedves tanárom, aki őszinte pillanatában egyszer elmondta, és a mai napig emlékszem, hogy megdöbbentett minket, hogy ő tulajdonképpen azért lett annak az adott teológiai szakterületnek olyan magas szintű művelője, mert be akarta bizonyítani, hogy ér valamit. Hát nem akarom mondani, hogy Kálvint csak ez mozgatta, csak azt akarom mondani, hogy a gondolkodás világa számára egy kiszámítható és biztonságos világ volt, eltérően a ki nem számítható és váratlan kultúrától, amiben élt, és családi háttérben től. Minden esetre 23 évesen Párizsba kerül, és megtér. Egész váratlanul, nem sokat ír, később tudjuk meg még azt is, hogy mi akkor mi történt, arra majd utalok. De 1532. Kálvin megtér. És akkor ráadásul eljutnak hozzá a reformációs eszmék, azt magáévá teszi, és az éles eszével föl is áll, ahol tart egy beszédet a reform oldalára áll, csak hát rossz oldalát abban a szempontból, hogy a király a túlsó oldala volt, úgyhogy menekülésre kényszerül. És innentől fogva Kálvin menekült. Ez egy másik motivum az életében, egész életében ő menekült. Ő a migráns. Ő az, aki idegen honban él, és nagyon nagy affinitást érez az idegenekkel, és ez a téma, hogy vándor, nagyon gyakran visszajön az írásaiban. Nagyon mélyen érti, mit jelent Péter apostol abban, hogy zselyérek, jövevények vagyunk, átmeneti állapotban vagyunk ezen a földön. És hát ugye Genf lakosság, aztán állére volt, ugrunk, a lakosság fele menekült francia vagy más helyekről, és ő valóban az idegenben élőknek lesz a lelkipásztora. De minden esetre valószínűsíthető ezek fényében, hogy amikor 25 évesen az elidegenedés és az elszakadás okozta gyötrődésről ír, ami végső sorban az ő definíció szerint a pokol, a pokolnak a kiteljesedése, és arról ír, hogy a szenvedés legmélyebb pontja az a hely, ahol az embert nem ismerik, ahol ismeretlenségben él, ahol az ember el van másoktól szakadva, akkor ezt az élettapasztalatot saját érzései szűrőjén át látja és láthatja. Tehát Kálvin számára a pokol, az elhagyatottság ne továbbja, az elidegenedés iszonyatának a teljessége. Honnan ismeri ezt Kálvin ilyen jól 25 évesen? Az Édenből kihűzetés, a spirituális elidegenedés és a gyötrő félelembe való leszállás. Ez az édenkert teljes ellentéte, amit a közösség, a kölcsönösség és a részvétel jellemzett. Ez az állapot, a kertből való kitaszítottság, az édenkertből való kitaszítottság, a bűneset utáni állapot, amikor erről ír. Tehát nem csak az Istentől való elszakadáshoz és az emberek egymástól való elszakadásához, hanem egy belső, saját létünket illető darabokra szakadáshoz is vezet. Amit egy általános rettegés jellemez. Jelentős hivatkozás Kálvin életútjában a félelem. Kálvin saját nézőpontjának megváltozásából lehetjük ezt leginkább, ugyanis Kármi számára hamarosan világossá válik, hogy az Isten egyszerre Úr és Atya. Mind a kettő egyszerre. Ahogy ezt az első katekizmusában látjuk, már 1537-ben, tehát 4 évvel a korábbi írás előtt, itt nem egy hirtelen változásról, hanem egy folyamatról van szó, nem annyira az értelem megtéréséről, mint az érzések megtéréséről, de valahogy az történik, hogy egyre inkább hazatalál az Atyai házhoz. Hogyha valaki ismeri az áronságot, akkor ennél radikálisabb változást nem hiszem elképzelni sem lehet. Az elhagyatottságból, a magára hagyatottságból az Atyai házhoz való térés változásánál nagyobbat valószínűleg nem lehet elképzelni. Ugyanis Calvin egyre mélyebben belegyökerezik abba, hogy az Atyának a fia, a mennyei Atyának a fia. A Zsoltárok 4. rész 7. versében és kommentárjában ezt írja: nem elég, hogy Isten szeret minket, ha csak a szeretet megtapasztalása is nem jut el hozzánk. Vagy a Róma 8.17 mellé magyarázatában. Üdvösségünk abból áll, hogy Isten az Atyánk. Tehát Calvin belső élete változását ez a nagy elmozdulás jellemző, mint az első narratív elején jól leír. Nem direkt módon, hanem a háttér kontrasztjában, és mondom, hogy későbbi narratívban, olvasok, fényében válik ez világossá, ez valóban így volt. Hogy Calvinnak egy nagyon éles fordulat történt, ugyanakkor a megtérésekor, ugyanakkor az egyik lényeg eleme egy ilyen érzelmi gyógyulás volt, ha úgy tetszik. Egy belső gyógyulás, érzelmi átalakulás. Hát ez a későbbi narratívákkal összhangban van. A második nagy narratíva, 1530, vagy nem nagy, második leírás egyébként, ez azért is jelentős, mert összesen 3 van, amit tudunk az életében. Tehát el lehet képzelni, amikor azt mondja, nem szeret magáról beszélni, ezt csak komolyan mondta. A második narratíva 1539-ből, tehát 5 évvel későbbről származik, és ezt úgy lehetne leírni, hogy ez egy teológiai változás, ez egy személyrendbeli változás, hogy a rettegés uralmát fenntartó fogalmi rendszertől elfordulni és odafordulni az Isten félelmet szolgáló teológiához. Calvin számára ez a római egyház tanításától való elfordulás és a Szentírás tanításához való odafordulást jelentette. Szadoletto bíboroshoz írt levelével Calvin arra hivatkozik, hogy ugyan a keresztény hitető fiúkorától megvallotta a megmentés ereje, a keresztény tanítók miatt nem juthatott el hozzá. Calvin szerint a papok azt alagoltak elfoglalva, hogy félelemgerjesztő taktikákkal Istenről egy olyan képet keltettek, amit ő Calvin így ír le, hogy a kíméletlen bíró és a régi idők szigorú bosszú állója. És azt mondja, ez a középkorban uralkodó rettenetes Isten kép. Calvin arra jut el, hogy egy tanítási tartalom kell ahhoz, hogy ez az Isten kép megváltozzon. Hogy egy Isten kép Úr is és Atya is egyszerre együtt mind a kettő. Tehát személyes útját illetően, amiről előbb beszéltünk, Calvin egy tanításbeli változáson is átmegy. A félelemben tartó tanítástól a megszentelt félelem tanításához. Calvin számára elképzelhetetlen volt, lett volna egy olyan élet, amiben nincs félelem. Nem is lett volna eszmény ideális. Csak azt mondja, hogy többféle félelem van. Vannak olyan félelmek, mint a kétséges és rettegés kéte, ami az ellenség, ami távol tart Istentől. És van a tiszteletteljes félelem, ami felé pedig a Szentlélek terel, pásztorol át minket, oda minket. Calvin úgy látta, hogy a tiszteletteljes félelemnek megvan a helye az ember szívében, és a fenti levelében úgy ír, hogy a teológiának az a célja, hogy az embert gyengéden, kézen fogva az Úr helyes félelmére vezesse el. Az 1 János 4.18. kommentárjával Jézus, bocsánat, tehát Jánosnak a kommentárjához Calvin azt mondja, hogy Isten szeretete megnyugtatja a szívet. És tulajdonképpen számára a teológia ennek egy eszköze, egy olyan tanítás, olyan útmutatás, pásztorolás, segítésnek az eszköze, ami az Isten félelem felé vezeti az embert. Itt talán érdemes megjegyezni zárójelben a Luther és Calvin között ezen a téren. Látok, hogy valamelyes apró különbségek azért ennek elég messzemutató következménye is vannak. Luther a középkor haragó Isten képét elfogadta, és azzal szemben Jézus Krisztus váltságának a védelmét, menedékét állította. Calvin Isten atyaságát önmagában is kidomborítja, és Isten úgy írja le, mint aki az övéi oldalán áll, mint atya. Calvin szerint Isten még a haragjában sem szűnik meg atya lenni. Mondja 71. Zsoltán 9. versét, mint magyarázatban. Tehát Calvin, aki különösen érzékeny a magány, az elidegenedettség, az elidegen ülés, az elhagyottság élettapasztalata iránt, azt szeretné, modern kifejezéssel élve, hogy mentális egészsége jusson el az ember. Isten atyasága felé, ennek az egyedüli útja, Isten atyasága felé való elmozdulás. És ebben tartja kulcsfontosságának annak a fogalmirendszernek a kialakulását, ami a teológia. Azt lehet mondani, hogy ez egy institúciói hivatása, útmutatása Isten félelem felé. A harmadik narratíva ezután következik, 1557-ből. Ez a harmadik narratív egy ilyen elmozdulás mutat, ami talán úgy lehetne leírni, hogy az Isten kegyelmének közöléséhez illő műhely dolgában mozdul el Calvin, hogy tetszik, új eszközöket keres, talál. Azt is lehetne mondani, hogy az első a személyes belső átalakulás, a második a teológia, a harmadik ilyen pásztori vagy eszköztárt illeti átalakulás. Minden esetre ez a harmadik narratíva közel 20 évvel az előző után születik, nevezetesen a Zsoltárokhoz írt előszavában található. Hát Calvin tényleg nem szeretett magáról beszélni, rejtettségre vágyott, Isten dicsősége után vágyott. De ahogy a korábbi levelében azt írta, hogy nem vagyok hajlandó magamról beszélni, 20 éven keresztül semmit nem mondott már. Komolyan. Számára elképzelhetetlen lett volna valószínűleg, hogy ő nevet rajzot írjon, mert egy eléggé népszerű műfaj. Ugyanakkor a zsoltárokat annyira közel tartotta a szívéhez, hogy az azokról írt kommentárokban Calvinról egy csomó minden kiderült. És itt érdemes kiemelni a Zsoltárok szerepét. Dávid életében és Dávid megismerésére vonatkozóan, bocsánat, Dávid. Azért mondom, Dávid ott van a Zsoltárokban, Dávid egy nagyon fontos szerep volt, Calvin, nagyon fontos szereplő volt Calvin számára, egy példakép, újra és újra visszaköszön. De amit igazából itt mondanom kellett volna, az az, hogy Calvin életére vonatkozóan, nagyon nagy szerepben van a Zsoltároknak, és abban értelemben is igaz az, hogy ő hogy változott, hogy alakult, meg abban is, hogy mások felé hogy szolgált. A Zsoltárokban nagyon sok minden kiderül, illetve a Zsoltárok az egy kommentárjában nagyon sok minden kiderül a Calvinban. Amikor Genfben tartózkodik, minden héten, hétről hétre prédikál a Zsoltárokról. Ez az egyetlen bibliai könyv, ami végigkíséri a genfi szolgálatát. Ez önmagában elég indokot lenne ahhoz, hogy a Zsoltárok könyvének a kommentáriát széles körben terjesszük, Calvin teológiát tisztelő emberek. Ennek fényében különösen meglepő, hogy a Zsoltárokhoz szóló kommentárt nem is lehet hallani. A múlt héten felhívtam a kiadót, megkérdeztem, hol kaphatok, azt mondták, sehol, semmi esély nincs rá. Nincs, nem is volt. Hát biztos valamikor valahol megjelent, mert meg egyébként interneten el lehet érni, van egy ingyenes, csak letölthető kommentársorról, mert elég régi és fordítású, a jelen pedig 2011-es a fordítás. A Zsoltárokról egy magyarázatai. Aztán, hogy még tovább menjünk, hogy jelezzük, hogy miről is van szó, Genfben, ugye hát kb. Több dolgot írtad az institúciónak része is megjelentek, de a legnagyobb siker, könyvsiker a Zsoltárok voltak. És nem is a Zsoltárokról itt kommentárok, hanem maguk a Zsolozsban. Az, amit kiadott Calvin, más nem volt benne, hogy ő maga írta az ütemet, és egy Clement Marot nevű ember pedig a dallamot. És ez a legnagyobb könyvsiker. Amikor ezek a menekültek, a vándorok elmentek Genfből, akkor az a hír járt, hogy mindegyiknek a honlalat ott volt Dávidnak a zsoltárja, vagy csak Calvinnak a zsoltárja. Aztán még egy adalék. Az institúció első változatában lehet tippelni, hogy 1536, a legelső verziót, ha nézzük, melyik a legritkábban idézett bibliai könyv? A zsoltárok. Ugye azt egy katekézisi vallási értelmezés szempont célval írjelentének Calvin. Aztán eltelik majdnem negyed század, elég sok év, Calvin többször újra és újra átírja a zsoltárokat. 1559-ben az utolsóban melyik a legtöbbet idézett bibliai könyv? Hát ezek alapján lehet tippen a zsoltárok, ami nem egészen jó tippen a római könyv, de a második. Tehát az ószövetségi könyv, ami a leggyakrabban szerepel, és hát ugye a római levél után elég rangos hely a második. Ezért valószínűleg jelez valamit. Tehát valami történt a kettő között. Milyen szerepe volt a zsoltároknak Calvin életében? Calvin szavaival: nincs más könyv, melyben ennyi szabadulás lenne feljegyezve, és olyan sincs, melyben Istennek az irántunk gyakorolt atyai gondviselése és a féltő törődése ennyire ragyogó nyelvezettel, de ugyanakkor ennyire erőteljes ragaszkodással az igazsághoz lenne magasztalva. Röviden, nincs még egy könyv, mely tökéletesebben tanítaná Isten dicséretének helyes módját, vagy amelyik erőteljesebben érintene fel minket ennek a vallásos cselekedetnek, majd Isten dicséretének a gyakorlására. Calvin szerint a zsoltároknak az a hivatás, hogy az imádkozó embernek útmutatást adjon, nyelvezetet adjon. Az imádságot segítsen. És a zsoltárok helyes értelmezése azt feltételezi, hogy a zsoltáros által megtapasztalt hegyeket és völgyeket az olvasó saját életében ott tapasztalt hegyekkel és völgyekkel hozzá kapcsolatban. Ezekben az években jelenik meg Bázelben egy olyan könyv, ami nagyon nagy port ver fel az emberi anatómiára. Az emberi belsejét, az ember biológiai működését ez a könyv úgy mutatja be, úgy ismerheti meg másokkal, ahogy ezelőtte soha nem látták. 247 fametszet mutatja az emberi test részeit. Calvin szerint a zsoltárok bevezetőjében a zsoltárokat így lehetne leírni, hogy ezek a lélek részeinek anatómiája. Mert azt mondja, hogy a 150 zsoltár az tulajdonképpen 150 illusztráció az ő belső anatómiájáról. Hát így lesznek a zsoltárok, az egy kommentárok Calvin lelkének tükrei, és amelyre fontosan így lesznek szinte Calvin lelki alakulására. Ezekben Calvin az institúció kimértségét maga mögött adja, és úgy lép ezekhez a szövegekhez, hogy saját lelke történetéhez. Még az institúció műfaját tekintve a Summa Theologicához hasonlítható, tehát az Aquinai Tamás féle műre, úgy felépítését, érvelésének egy részét tekintve is, te annak rendszerező természetét tekintve, és hát ettől a megközelítéstől Calvin biztonságot, védelmet, szilárdságot is remélt, ami nincs kiszolgáltatva az érzések és a közéletvilágzásának. Ezzel párhuzamosan dolgozik, és ez itt évtizedekről van szó. párhuzamosan dolgozik végig a zsoltárokon, ahol egészen más hangulatot ad. A zsoltárok az itt előszóban Kálvin először képes arra, hogy a lelki életrajz írásának a szent földjére lépjen. Hiszen aki Isten felé tárja az életét, ahogy ezt inkább elméleti szinten, az elején ő maga írta, az institúció elején, az Isten előtt önmagát is megismeri, és önmaga ismerete aztán Isten mélyebb ismeretére sarkalja. Figyelemre méltó, hogy Kálvin akkor beszél legnyíltabban a megtéréséről itt, tehát 25 évvel a megtérés után, a zsoltárok a befejezett magyarázatok előszó, szalának írásakor ebben az előszóban következőképpen. Ez a legkifejezettebb narratíva, legnyíltabb narratíva megtérésről. Mikor még kisfiú voltam, atyám már a teológia tudományának tanulmányozására szánt engem. Ugye hozzá kell tenni először, ugye említettem, hogy papnak küldte, aztán elment jogásznak, aztán ugye letett a jogi doktorit, és akkor végül mégis visszament a keresztény elkészi szolgálatban Kálvin. Tehát ezt idézi fel a történetet, hogy először a teológiai tudományának tanulmányozására szánt engem. De miután atyám, földi apjáról van nyilván szó, fontolóra vette, hogy a jogi pálya rendszerint meggazdagította azokat, akik erre az útra léptek. Ez a kilátás arra készítette, hogy hirtelen változtassa meg a célját. Így történt azután, hogy visszahívattam a filozófia tanulmányozásától és a törvény tanulmányozásáról kezdtem. Erre a törekvésre megpróbáltam hűségesen rávenni magam, atyám iránti engedelmességben, itt ezért ki lehet hallani, megpróbáltam csinálni, meg is csinálta, de nem volt könnyű döntés. De mostan a lényeg, Isten az ő gondviselésének titokzatos vezetésével végül más útirányt szabott az életemben. És először, mivel túl makacsul oda voltam számba a pápaság babonosságaimat, hogyha könnyű ki lehetett volna látani engem a mocsár ekkora mélységéből, Isten hirtelen megtéréssel legyőzte, és tanítható szerkezetté alakította elmémet. Amikor Kálvintól ezt halljuk, hogy Isten tanítható szerkezetté alakította elmémet, akkor ne felejtsük el, hogy ezt 1557-ben írja. Itt egy érettebb visszatekintő Kálvinnal van már dolgunk. És felidézhetjük azt, hogy amikor annak idején Kálvin elvesztette apját, nem sem adta el. Viszont ezeken az években, amikor elveszíti fiát és feleségét, akkor elsőrítja őket. Képesre. Változások történtek benne, magáról beszél, személyes életútjáról is beszél. Valószínűleg a zsoltárok műhelyében történtek ezek a változások. Az is érdekes, hogy amikor ezt a narratívát azt tovább olvasjuk, látjuk, hogy Kálvin itt már egyáltalán nem tesz, szinte egyáltalán nem tesz különbséget a maga szívében belül történő változások és a küldetésének igenlése között. A kettő egybe for. Kálvin számára a zsoltárok imádsága, tehát a lelki élet fő szintere volt, de egyúttal fő szolgálati eszköze is lett. Mint az ószövetségi Dávid számára, aki Kálvinnak nagy példaképe, az a példát lehetne mondani, mint Dávid számára, ugye Góliát elleni harcban nem volt jó a pajzs, és Dávid úgy döntött, hogy visszamegy a patakhoz, és összeszedi a kavicsokat. Valahogy Kálvin számára nem voltak jók a helyhez kötött gyóntatószékek, az erekjék, a kultikus légkör, mert ugye ő román katolikusként indult, és ezért valahogy, mint egy ilyen hordozható gyóntatószék lett a zsoltár. Az Istennel való találkozásnak a helye, színhelye, tere lett a zsoltárok. Ez egyben szolgálati eszköz, és akármilyen furcsa, ez egy nagyon stratégikus szolgálati eszköz lett Kálvin számára. Ahogy az institúcióban később harmadik könyvben olvasok, azt írja, a hit ismerete inkább bizonyosságból áll, mint sem megértésből. Tehát itt arról van szó, hogy Kálvin számára nagyon fontos volt, hogy az olyan önismeretből fakadjon az Isten ismeret, ami az Isten előtt kitárt önismeret. És ez inkább egy belső bizonyosságból fakadó hitismeret, a hitnek az ilyen ismeretére vezet el, nincsen fogalmak tisztázásra támaszkodó ismerethez. Azt szeretném mondani, hogy a zsoltárok számára, bocsánat, a zsoltárok Kálvin számára, a legjobb adatok. Az a tér, és az a cselekvés, ahol Kálvin az Isten félelmet rendszeresen tanulja, gyakorolja, és ahol másokat is bevezet. A zsoltárokban a kétségbeesésünk és szorongásainkkal szemben úgy vívhatjuk meg mi is a harcot, hogy ezeket felvállaljuk Isten előtt, szembesülünk azzal, akik vagyunk, és hagyjuk, hogy Isten ezekkel aztán azt tegye, amit ő akar. Hát összefoglalásként ezt a hármat szeretném kiemelni, elég kívásként állítani, amit ez a három narratíva elégtál. Kármilyen életútjában látjuk, hogy az ember szorongató és kétségbe ejtő, minket emésztő, bizonytalanságot ébresztő félelmeitől el lehet jutni valahogy ebből a mélységes űrből, ebből a labirintusból, ami saját sebzettségünk idéz elő, el lehet jutni Isten igéje és lelke által az Úr életadó félelmény. Kb. Egész életednek a félelemnek a transformáció. A megbetegítő félelemtől az életadó félelemig. És a mai áttekintésben láttuk, hogy a kb. Életutat és tanítást, hogyha egymás mellé állítjuk, akkor legalább három olyan vonást láthatunk az ő életében, amelyen átment, és talán érdemes elgondolkodni, hogy ezek hogyan csapódhatnak le a mi életünkben. Az első az érzelmek a gondolása. De ez népszerű szó, de gyakorlatilag itt is arról van szó, hogy az emberek át kell jutnia egy belső gyógyuláson, át kell jutnia azon, hogy a saját érzéseit megnevezze, azokkal szembesüljön, azok megnevesüljenek, Isten előtt felvállalja őket, és Istennek teret adjon, vagy inkább azt mondja, hogy behelyezze abba a térbe, ahol Isten ezt a szabadon munkákat ad, és átirányozhatja, átfordíthatja őket. Kálvin példája ebből a szempontból nagyon szép. Érdekes, hogy mivel kevesebb beszél magáról, ez nem egy feldolgozott terület. Mindenki feltételezi, de kevesebb tud róla, hogy mit is, mi is tud, hogy történt Kálvinban. Minden esetre az egyértelmű, hogy ebből a mély elhagyatottságból, a belső önemésztés állapotából eljut az atyasághoz. Itt megjegyzem, hogy érdekes ennek fényében az, hogy köreinkben létezik az elhagyatottság, az Istentől való elhagyatottságnak és a bűnnek egy olyan olvasata, ami lelkének meglehetősen nyomasztó. Abban jövünk élet, hogy ki komolyan veszi a bűnt, a szörnyen érzi magát. És nem csak abban az értelemben, ahogy ezt a sivatagi atyák mondták, hogy a megtörtség, az Isten való szembesülés, az Isten ítélő Isten ebből a szembesülésből fakadóan, hanem lélektelen értelemben is. De Kálvin miközben ezt átérte, közeledett az atyahelyhez. És nagyon szép életében van egy nagyon sajátos hív. Múltkor említettük, hogy érdekes, hogy Luthernél ez egy ideig követhető utána nem. Kálvin életében az egész életében következetes. Az egyházatyák többsége Isten képmását az emberben sokkal fényesebbnek látta, és más felhangon írta le miatt a bűn hatását is, mint Kálvin. De mivel számukra a fő kérdés, hogy akárhonnan is nézzük a dolgot, mennyire dolgoztuk mi fel saját életünk sötét szakaszait? Azokat, amikkel nehéz szembenézni, amik elvettek tőlünk. Mindez, hogyha Kálvin szavára hallgatunk, az szükséges, hogy minden szorongásunkat és kétségbeesésünket tegyük imádságunk részévé. Hogy Isten, aki egy gyengéd atya, azokból a torz félelmekből Isten félelmet formálása. Olyan félelmet, ami életadó. ami az elé, az Isten elé viszont ki egy magadja. Hát ez az első terület, belső élettel való szembesülésünk, és újra és újra és újra való szembesülésünk. Nagyon érdekes ebből a szempontból, hogy messze minden, hogy az első mondat az institúcióból hányféle verzióban jelenik meg. Tehát Kármán próbálta újra és újra átfogalmazni a különböző verzióban, és apró a francia és különféle latin verzió között több formája van ennek. Próbálj kifejezni, hogy hogy is fog vissza a kettő, az Isten ismerete és az önmagunkat ismerése, de ez egy folytonos önmagunkkal való szembesülés. A második narratíva, vagy most a narratívától független és azoktól különálló, inkább azt mondom, a második következtető összefoglaló megjegyzésem a gondolkodás megújulásával vonatkozik. Az embernek szüksége van egy olyan fogalomtárra, ami az atyai ház fele segíti. Én azt hiszem, fel lenne azt mondani, hogy Kálvin számára, mondom, az institúciónak és a hivatása egyáltalán keresztény tanításra van. Az atyai házhoz közelebb is, ahhoz a végtelenül hatalmas isteni személyhez, akiben végtelenül nem lehet bízni. Fontos, hogy gondolkodások illeszkedjen az Isten atyaságához vezető úthoz. Olyan teológia kell, ami ezt segíti, és ami az atya felé való előrehaladás útján levő akadályokat és ezeket a tanításokat viszont felülírja. Úgyhogy Calvin korában ez gyakorlatilag azt jelentette, illetve Calvin számára, inkább azt szeretném mondani, hogy az ő szempontjából, az azt jelentette, hogy a megfelelő istenfélelem kialakulásához ő szerinte a római tanításával szembenállás kellett, mivel úgy érezte, úgy értette, hogy a papok tanítása az bele kötélve meg a félelemnek. Itt egy hatalmas. Hogyha ma körülnézünk, akkor fontos azt hiszem kimondanunk, hogy változott a helyzet. Ma a katolikus egyház nagyon erőteljesen segíti, annak sok egyéne, mozgalma, közössége, az Isten félelem kialakulását, és a protestáns körök egy része segíti. Tehát magyarul nem intézhetjük el azzal a dolgot, hogy felekezeti köreinket erősítsük. Az Isten dicsőségét kereső cél megvalósulásához, ami Kálvinnak a célja, az Isten félelem növekedésének a megvalósulásához, krisztusi önazonosságunkat kell erősítsük. És ehhez kérdés, hogy milyen fogalmi keret segít ehhez, milyen tanítás segít ehhez, milyen tanítás segít ahhoz, hogy az atyaság fele közeledjük. És hát ez egy nagyon nagy kérdéskör, de itt az egyházatyáktól, különösen Irénausztól másokat is lehetne említeni, nagyon sokat lehetne tanulni, és érdemes is lenne, és hát ez a teológiai keresés ma folyik is. Annak érdekében, hogy felfedezzünk, hogy Isten az úgy sokkal közelebb, sokkal egyszerűbb áll, mint hogy sokszor gondoljuk, és nagyon sok feltételességet le kell bontanunk. De amit ebből ki szeretnék emelni, hogy az egyik következtetés, amit ebből levonhatunk Kálvin életéből és hangsúlyából, hogy egy megfelelő fogalmi keret kell ahhoz, egy megfelelő, oda illő tanítás, teológia kell ahhoz, hogy magunk életében is Isten atyaságához közeledjünk, és másokat ebben az életben tanácsolhassunk. Akármilyen egyházi felekezeti központban vagyunk, vannak olyanok, akik ezt az utat gátolják, és vannak, akik segítik. És a harmadik befejező megjegyzésem meg az lenne, hogy az embernek szüksége van egy olyan közegre, szintére, vagy gyakorlatra, vagy műhelyre, ahol Isten munkája benne végbe mehet. Kálvin számára zsoltárok voltak ezek. Nagyon következetesen, hosszú éven. Hát ugye ma ilyen romantikus módon szokás, meg ilyen liturgikus, meg egyháztörténészek emlegetik, hogy a korai kálvinista gyülekezetekben a zsoltárokat hogy használták, de ez csak egy romantikus emlékezés, ennek a kultúrája kiveszett közülük. Mi lenne, hogyha mi így élnénk a zsoltárokat? Vagy mi lehet számunkra más hasonló eszköz? De azt hiszem egyértelműen mondhatjuk azt, hogy szükséges, hogy legyen, ez az eszköz nem a legjobb szó, talán az, hogy műhely az jobb, szükséges, hogy legyen egy tér, ahová rendszeresen, tudatosan, gyakorlatilag visszamegyünk ahhoz, hogy oda belépve az Istennel való átalakulás történhessen bennünk, Isten jelenléte. Úgyhogy befejezném azokkal a szavakkal, amivel kezdtem, hiszen hát ez az egész ennek a kettős ismeret témának csupán egy kommentárja. Itt újra idézem az institúció első szavait. Egész bölcsességünk már tudni illik, amelyet igaz valóságos és valóságos bölcsességnek kell tartanunk, két részből áll. Isten és önmagunk ismeretéből. Egyébként, bár egymással sok kapocs fűzi őket össze, nem könnyű eldönteni, hogy melyik előzi meg, és szüli magából a másikat.